Isten igéje testvéreim, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek, megírva található az előbb elhangzott ige szakaszban, János evangéliuma 14. részében, külön kiemelve az első, valamint az 5-től a 9-ig tartó verseket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hová még, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje vagyok, veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Engedjétek meg, testvérek, hogy a mai ige hirdetést egy idézettel kezdjem, egy bizonyos George Washington Carvertől. Ő nem az amerikai elnök, ő más valaki, mindjárt elmondom, hogy ki ő, de előbb az idézetet hadd olvassam fel tőle. Fiatal koromban azt mondtam Istennek, Atyám, tárd fel előttem a világegyetem titkait. Isten azonban így felelt, ez a tudás csak számomra létezik. Mire én, Atyám, akkor tárd fel előttem a földi mogyoró titkait. És Isten így felelt, hát George, az már inkább a te méreted, és feltárta előttem a földi mogyoró titkait. Ez a bizonyos George Washington Carver egy botanikus volt, feltaláló, és csak a földi mogyoróhoz kapcsolódóan több mint 300 találmány fűződik a nevéhez, étkezési olaj, különféle műanyagok, festékek, színezékek, rovarírtószer, ragasztó, borotvakrém, sampon, mindenre, mindezekkel talált fel termékeket, és mindezeket úgy, hogy valahogy a földi mogyorót kutatta, és ebből ehhez kapcsolódva találta fel ezeket. Ő volt egyébként az első afroamerikai, akinek az Egyesült Államokban szobra van. És hogy miért is olvastam fel tőle ezt az idézetet, mert amikor itt az igében azt olvassuk, Fülöp apostol azt kéri Jézustól, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Ez kicsit arra hasonlít, mint amikor ez az amerikai feltaláló ezt kérte Istentől, hogy Uram, tárd fel előttem a világegyetem titkait, hiszen ez az alapkérdés. Mutasd meg, hogy van Isten, hogy ő létezik, hogy ő kézzelfogható, és tulajdonképpen minden korok kérdése ez, hogy van-e minden mögött, ami történik a világban, a személyes életemben, van-e minden mögött valaki, vagy pedig mindez csak fizika, kémia, véletleneknek a sorozata. János evangéliumának ez a szakasza Jézus búcsú beszédeit adja elénk, és amikor itt a tanítványok visszakérdeznek Jézustól, akkor ott van bennük egy bizonytalanság. Jézus arról beszél, hogy elmegy közülük, ők ezt nagyon nem is tudják, hogy mit jelent, hogyan fog megtörténni, mi vár rájuk, bizonytalanság van bennük, és ez a bizonytalanság felveti bennük ezeket a kérdéseket, hogy vajon akkor ezt a 3 évet, amit mi Jézus követésében töltöttünk az ő tanítványaiként, vajon érdemes volt-e ezt erre szánni. Kérnek egy hitelesítést, egy visszaigazolást, mondván, hogy ha látjuk az atyát, akkor megnyugszunk. Akkor nyugodtak leszünk, hogy igen, érdemes volt. És talán hozzánk is közel állhat ez a kérés, mert olyan jó lenne visszaigazolás arról, hogyha Krisztust követjük, ha hiszünk, ha kitartunk, akkor ezt jól tesszük. És talán bennünk is ott van a bizonytalanság, és olyan jó lenne egy olyan választ kapni erre a bizonytalanságra, amire azt tudjuk mondani, hogy ez a válasz, ez elég nekem. Testvérek, figyeljünk ma a tanítványoknak a kérdésére és Krisztus válaszára, vajon van-e olyan válasz, ami bizonyosságot ad, ami elég lehet nekünk. Fülöp kérése, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk, ahogy előbb mondtam, tulajdonképpen az élet alapkérdését teszi fel, mutasd meg nekünk az atyát, ha ezt megteszed, ha Isten láthatóvá, kézzelfoghatóvá, egyértelművé válik, akkor a fontos kérdése, hogy van Isten, nincs Isten, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, mindez eldölt. Nincs több bizonytalanság, nincs több kérdés, nincs több kockázat, minden egyértelmű lesz. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez a kérés, mutassátok meg nekünk az Atyát, ez hozzánk is szól. Ezt mi is halljuk, ma is, nap mint nap. Figyelem a híreket, és amikor az egyházakról szó van, akkor amögött mindig érzek egyfajta olyan, néha olyan gúnyt, hogy hát, hogy igen, persze beszélünk az egyházakról, de hát mi is az, ami az egyházak mögött van? Hát mutassátok meg nekünk azt az Atyát, aki mögöttetek van. Mutassátok meg, hogy van értelme a létezéseteknek. Mutassátok meg, hogy van értelme annak, hogy templomok vannak a világban, hogy vasárnap délelőtt összegyülekezünk, hogy van értelme a hittanúráknak, hogy van értelme a támogatásoknak. Mutassátok meg nekünk az Atyát. Mutassátok meg, hogy ez több, mint csak valami fantázia, vagy valamilyen álomkép. És testvérek, talán bennünk is néha ott van ez a kérdés, vagy kérés, mert milyen fontos lenne annak az igazolása, hogy igen, az Isten nem egy álomkép, nem egy fantázia, hanem valóság. Hogy létezik az a felsőbb hatalom, aki befolyással van a világra, aki személyesen ismer, aki gondoskodik rólunk, aki vigyáz az életemre, ha beteg vagyok, meggyógyít, ha társtalan, akkor társat ad, ha pénztelen, akkor pénzt ad, ha boldogtalan, akkor boldogságot, aki igazságot szolgáltat sok-sok igazságtalanságba, ami körülvesz, aki sima utakat ad, akár csodák által, és egy szép életet, egy valóban örök életet, úgy, ahogy azt elképzeljük. Mutasd meg nekünk az Atyát, ezt az Atyát, és az elég lesz nekünk. De valóban elég lesz nekünk? Nem tudom, testvérek, hogy ti hogy ismeritek az embert, hogy ismerjük önmagunkat, de mintha minden arról szólna, hogy nincs olyan, hogy elég. Amikor püspök úrral, püspök úrékkal hétvégente elmegyünk gyülekezeti alkalmakra, lelkészbeiktatásokra, hálaadó Isten tiszteletekre, és ezeket mindig követi egy-egy szeretett vendégség, meg amikor megérkezünk, akkor is fogadnak bennünket néhány falattal. Ezeken, amikor menjünk, ezeken a reggeleken, miközben kötöm a nyakkendőmet, én mindig megfogadom, hogy a szeretett vendégségen én csak egy pogácsát fogok enni. Egy pogácsát. Na jó, meg egy fasírtot, mert az is, azért azt szeretem. De nem tudom, tessék, hogy tudjátok-e azt, hogy ezeken a szeretett vendégségeken vannak olyan gyülekezetek, akik, és általában minden gyülekezet ilyen, nyilván Balaton-almádi gyülekezet is. Szóval, hogy ezeken a szeretett vendégségeken nem csak egyféle pogácsa van, hanem többféle pogácsa. Úgyhogy itt kötöm meg az első kompromisszumot magammal, vagy fogalmazhatnék úgy, hogy az első bukás az itt történik meg, amikor azt mondom, hogy jó, akkor mindegyikből egyet. Egyet, de mindegyikből. És aztán, ahogy halad előre az idő, eszembe jut, hogy de hát ki tudja, mikor jövök én ide-vissza, és ilyen pogácsák egyébként máshol nincsenek. Szóval, hogy érdemes lenne azért jól az emlékeimbe vésni, hogy milyen az íze ezeknek a pogácsáknak, és aztán itt már a teljes elbukás következik be a reggeli fogadalmamhoz képest. Nincs olyan, hogy elég. Nincs olyan, hogy elég, mert mindig mást, mindig újat, mindig többet szeretnénk, és nyilván megvan ennek a jó oldala, és az, ami fontos, és az, ami viszi előre az életünket. Éppen tegnap volt a pápai teológiának az évzárója, ahol elhangzott az a sokszor hallott közhelyes mondat, hogy a jó pap holtig tanult, de igen, eszembe jutott ennek az igének a kapcsolat, ezzel az igével kapcsolatban, hogy igen, fontos az, hogy ne elégedjünk meg azzal, akár szellemileg, akár tudományosan, akár lelkületben, ami van, hanem haladjunk előre, próbáljunk mindig épülni. Mindig legyen ott az emberben ez a vágy, hogy szeretnék épülni. Másrészt pedig ott van a mértéktelenség, amiről az előbb beszéltem, hogy soha nincs olyan, hogy elég. Hogyha megvan valami, ha birtoklok valamit, akkor ott van bennem, hogy miért nincs még egy. Ha szeretnék valamit, ha elértem valamit, és akár azt méltatlan eszközökkel és rombolással és másoknak ártva, de azt mondtam, hogy ez annyira fontos, ez annyira kell nekem, hogy ez az enyém, ezt meg kell szereznem. Mindegy milyen áron. És akkor az elég lesz nekem. És megszereztem, és ahogy birtoklom, ahogy az enyém, már nem elég. Új kell, másik kell, máshogyan kell. 2,3 milliárd forint rengeteg pénz. Én úgy fogalmaznék, hogy végtelen mennyiségű pénz. Valaki május elején ennyit nyert az ötös lottón. 2,3 milliárd forintot. Azaz helyesbitek. Ketten nyertek 2,3 milliárd forintot, mert a fő nyeremény az 4,6 milliárd forint volt. És kedves testvérem, hogy próbálom magam beleképzelni, amikor kihúzzák a számokat, és a szelvénynek a tulajdonosa, az egyik szelvénynek a tulajdonosa örül, hogy milyen hatalmas összeget nyert. 4,6 milliárd forint. Elképzelhetetlen. Ugyanannyira, mint a 2,3 milliárd forint. De amikor megtudta, hogy még valaki nyert, és már nem 4,6 milliárd forintja lesz, hanem 2,3 milliárd forintja, akkor el tudom képzelni, hogy előbukkan belőle a kérdés, hogy csak ennyi. Csak ennyi. Nincs olyan, hogy elég. Mutasd meg nekünk az atyát, mutasd meg nekünk ezt az atyát, és az elég lesz nekünk, mondja Fülöp, de Jézus ezt mondja neki, hogy de hát Fülöp, annyi ideje veletek vagyok, nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az atyát. Mert hogy Fülöp azt az Istent, azt az atyát szerette volna látni, akit ő elképzelt. Mert mi is azt az Istent szeretnénk látni, akit mi elképzelünk. Akit kiismerhetünk, akit birtokolhatunk, akit formálhatunk olyanná, amilyenné szeretnénk mi, hogy ő legyen. És ezért nem lenne elég, ha látnánk az atyát. Mert nem azt az atyát látnánk, akit mi szeretnénk. És vele, ezzel az elképzelt Istennel azt a hiányt szeretnénk betölteni, ami ott van bennünk, ami megjelenik abban, hogy bármink van, bárhová jutunk el, mégsem tudjuk teljesnek az életünket, mégis hiányzik valami. És amikor Jézus ezt mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát, akkor azt mondja, hogy igen, az atya nem úgy jelenik meg, Fülöp, ahogy te azt elképzelted. Nem valami elrugaszkodott látványos csodában mutatja meg magát, amihez semmi közünk sincsen, hanem bennem, aki itt vagyok ezen a földön, ebben a világban, aki itt vagyok melletted és veled, a te harcaidban, a te küzdelmeidben, ismerve a te gondolataidat, ilyen az Atya, aki itt van velünk. És ha Jézust látjuk, akkor látjuk, hogy ilyen az Isten. Mert ő benne Isten minden szándéka, akarata, indulata, hozzáállása világos. És hogy az Isten nem egy elvont eszme, nem sors, nem filozófia, hanem az a valaki, aki Krisztusban járt, itt járt a Földön, aki Krisztusban megjelent. Vajon elég elő nekünk? Nemrégen egy kedves hittanosom keresett meg, volt hittanosom keresett meg azzal, hogy házasodni szeretne, és engem kérnek meg a szolgálatra. És eljöttek beszélgetni, és átolvastuk az eskü, a házastársi eskü szövegét is. És mondták a fiatalok, hogy ez egy nagyon szép szöveg, gyönyörű szöveg, egyetlen egy mondattal, vagy mondatrészsel van problémájuk, egyetlen egy szakasszal, mégpedig azzal, amikor azt fogadják meg egymásnak, hogy vele megelégszem. És úgy mondtam, hogy de hát miért? Hát ebben pont az van benne, hogy ez olyan szépen elmondja azt, hogy hát vele megelégszem, a másik a teljesség a számomra. Nem kell más, nem kell több, mint ő. Nekem ő az, aki teljes. A fiatalok mondták, hogy igen, igen, ez egy nagyon szép értelmezés, és valóban így is lehet értelmezni, de hát ők ezt, hogy vele megelégszem, ezt ők inkább úgy olvassák, úgy értelmezik, hogy hát, ha már nincs jobb, vele megelégszem. Ha már, akkor vele is megelégszem. Kedves testvérek, vajon elég nekünk Jézus Krisztus? Vagy csak ha már nincs jobb, akkor az életünkhöz, a hiány betöltéséhez elég az, ha Krisztust látjuk. De hadd fegyek fel, testvérek, még egy kérdést ezelőtt. Mégpedig az, hogy egyáltalán láthatjuk-e őt. Ha valaki nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy mutass meg nekünk Jézus Krisztust, meg tudjuk mi mutatni neki Jézus Krisztust? Kedves esetem, én azt gondolom, hogy a feltámadott Jézus Krisztus megmutatja nekünk önmagát. Mi csak felé tudunk mutatni. Mi csak rá tudunk mutatni. És a kérdés az sokkal inkább az, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy észrevegyük őt. Hogy vállaljuk-e annak a kockázatát, hogy Jézus Krisztust az életünkben, és nem elméletekben, és nem technikákban, és nem módszerekben ismerhetjük meg. Hadd fogalmazok nagyon egyszerűen így, az ige szakasz első mondatára utalva, vállaljuk-e a hit kockázatát. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Vállaljuk-e a hit kockázatát, mert Jézus azt mondja, hogy ebben fog megnyugodni a mi szívünk. Ha benne hiszünk, abban fog megnyugodni a mi szívünk. Akkor őt úgy ismerjük meg, mint út, igazság és élet. És ebben mutatja meg önmagát, és ebben lesz bizonyosságunk. És ebben tudjuk majd kimondani azt, hogy elég. Ebben a tapasztalatban. És kedves esetem, ezt a gyönyörű mondatot, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Engedjétek meg, hogy most ne szavakban magyarázzam, nem egyenként, szétszálazva, hanem inkább egy képet hadd használjak. Nem olyan régen eltölthettem néhány napot a Bakonybéli Bencés monostorban. És ha valaki már járt ott, akkor tudja, hogy ott van egy ilyen kávézó rész, és ott van egy kis udvar, belső udvar, letérkövezve, és a térkőből, illetve hát igen, térkőből ki van rakva egy labirintus. Nem ilyen sövénnyel vagy fallal elválasztott labirintus, hanem egy ilyen, nincs ott, de nincsenek falak, de magában a térkőben egy ösvény van, ami egy labirintus. És én elindultam ezen a labirintuson, gondoltam, hogy végig járom, nem csalok, csak magam elé nézek, csak az utat nézem, csak ezt az ösvényt követem, tudva, hogy az bevisz a középpontba. Nagyon érdekes élmény volt, hogy így mentem, és nem néztem széllyel, csak az ösvényt néztem, mert volt, amikor megijedtem, hogy én mindjárt lelépek az ösvényről. Volt, amikor ott mentem a támfal mellett, a kertnek, vagy ennek az udvarnak a támfala mellett, és azt mondtam, hogy én mindjárt neki megyek, vagy mindjárt leesek innen, a peremen vagyok. Volt, amikor azt gondoltam, hogy átléptem valahova, máshova, és esetleg rossz irányba megyek, nem figyeltem oda. Volt, amikor szembe jöttek velem, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy nekem is meg kellene fordulni, mert hát ők szembe jönnek, én meg a másik irányba megyek, lehet, hogy ők mennek a jó úton. És ott voltak bennem ezek a kérdések, kétségek, sokszor bizonytalanság, de magam elé néztem, és az ösvényt követtem, és így szép lassan beértem a középpontba. És ezen az úton, ezen az ösvényen, ebben a labirintusban jutottak eszembe Jézus szavai, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy hinnem kellett abban, hogy az úton kell járnom és maradnom, ha el akarok jutni a középpontban. Hinnem kellett az út igazságában, hogy ő vezet, és nem én alakítom, és nem én egyenesítem ki, és nem nekem kell megrajzolni ezt az utat, vagy különféle kanyarokat beletenni. És hinnem kellett abban, hogy ez az út jelenti az életet, vezet el a középpontba, és megtart az életben, akkor is, amikor félek, amikor azt hiszem, meg úgy vagyok, hogy a peremen vagyok, amikor egyedül érzem magam. És akkor lett számomra ez a kép így éles, hogy igen, a hit az ezt jelenti, hogy rábízom magam arra, aki az út, az igazság és az élet. Hogy elhiszem, hogy nem az az út, amit én gondolok utamnak. Amiről azt gondolom, hogy csak lefele megy, vagy csak felfele megy, vagy másfelé megy. Amiről azt gondolom esetleg, hogy zsákutca, hogy tele van kátyúkkal, és botladozom rajta. Hanem olyan úton járhatok, ezek az utak olyanok lehetek, amin ő velem van, és úgy járhatom az utamat, hogy tudom, hogy ő velem van. Akkor is, amikor a peremen vagyok, akkor is, amikor veszélyes, amikor úgy érzem, hogy sodródok, amikor nehéz kanyarokban vagyok, akkor is ott van, akkor is velem van, ő az út. És a hit az, hogy nem az az igazság, amit én gondolok az igazságnak, amit csak én látok, tapasztalok, sejtek, vagy fantáziálok, nem az az igazság, hanem rábízom magam az ő igazságára, hogy ő hordozza az életemet, készíti el annak állomásait, fordulatait, és adja azokban az ő szeretetének az igazságát. És hogy nem az az élet, amit én gondolok életnek, amiben ezt az állandó hiányt élem meg, és az, hogy valamivel ezt ki kell pótolni, de hiába, mert mindig megmarad a hiány, mert sosincs olyan, hogy elég, hanem ezt a hiányt is vele együtt élem meg, és az ő kezébe helyezem. És hogy összefoglalva, és hogy azt éltem meg ebben a labirintusban, hogy ez egy szabadságot jelent, a hitnek a szabadságát. Annak a szabadságát, hogy átengedhetem, ami az enyém, ami az én utam, az én igazságom, az én életem, és ebben sok-sok aggodalom van, meg hiány, meg fantázia, meg álom, bűn, kérdés, szomorúság, de mindezt átengedhetem a feltámadott Jézus Krisztusnak. És ez a hit szabadsága, hogy rábízhatom magam. És nem kell, hogy nyugtalan legyen a szívem, hanem láthatom ennek a szabadságnak a gazdagságát a mindennapokban is. És hogy ez a gazdagság az, ami elég az életünkhöz. És hogyan lehet ez a mindennapokban gyakorlattá? Kedves testvérek, a stratégia alkotások korában élünk, és ezek biztos nagyon fontos dolgok, és nem is kételkedem bennük, de én valahogy, ahogy így idősödöm, így arra jutok, és egyre közelebb jutok ahhoz, hogy mindaz, ami a hit titkai gyakorlattá tesz, és a mindennapok valóságává, az az imádság és a Szentírásnak az olvasása. Az imádság az Isten jelenlétében léte, amikor megosztom az életemet vele, és nyitott vagyok rá, és a Szentírás olvasása, amelyben egyre jobban és egyre világosabban láthatom az ő szándékait, a valóságát, az útjait, egyre világosabbá válik, hogy ő az út, az igazság és az élet. És hadd zárjam az igehirdetést egy másik idézettel, egy idézettel kezdtem, egy másikkal hadd fejezzem be, azzal az idézettel, ami ennek a bizonyos bakonybéli labirintusnak az elején ott van bevésve a térkőbe, egy Ágostontól, Augustinustól származó idézet, járva ismerszik meg. Járva ismerszik meg. Nem az a kérdés, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, hanem hogy engedjük-e, hogy a feltámadott Jézus Krisztus megmutassa magát nekünk. Az a Jézus Krisztus, aki az út, az igazság és az élet, aki nem távol, hanem velünk van, Szent Lelke és igéje által, aki járva ismerszik meg, a vele való közösségben, a vele való életben kapunk majd bizonyosságokat, miközben életünk középpontja felé haladunk, ahol a benne való hitben megnyugodhat a mi szívünk. Amen.